Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsora, azon belül is a Ramszesz Történelmi Arcképcsarnok. Én Olá Adrián vagyok, és itt ülök Kövi Franciskával. Először is, mielőtt belekezdenénk az új témánkba, ami jelen esetben a későkor lesz, szeretnék egy kis társasági híreket mondani, ami nagyon fontos, hogy most hétfőn, tehát június 25-én délután 5 órakor lesz az utolsó társasági gyűlés a nyári szezon előtt, ugye, ahol is Andics Bernadett fog előadást tartani, ő a Nemzeti Múzeumnak a restaurátora, és az előadás címe pedig így hangzik, unokáink is látni fogják, vagyis az idő, a természet és az emberi tevékenység káros hatásai Egyiptom műemlékeire. Aki tudjon, jöjjön el, mert nagyon izgalmas lesz.
Mi ott leszünk.
Igen. Ami még fontos, mondok honlapot, www.mept.hu, tehát Magyar Egyiptomi Baráti Társaság.hu. Itt megtalálhatnak régi rádióadásokat is, minden héten fel vannak töltve, úgyhogy ha valaki nem maradna egy-két adásból, nyugodtan vissza lehet hallgatni és tanulni az egyiptomi történelmet, művészetet és irodalmat és más finomságokat. Illetve most van egy rossz hírünk, mert képeket nem tudtunk időben felrakni, úgyhogy de szerintem utólag vissza lehet majd nézni, de most annyira nem is lesznek fontosak a képek, mert annyi izgalmas dolgot hoztunk önöknek, mert ez a későkor annyiból nagyon jó téma, hogy rengeteg földi forrásunk van, úgyhogy Francit olvasgatni fog nekünk végig, meg egy kicsit beszélni is azért, ugye?
Igen, egy kicsit semmi, csak hogy tényleg sok a forrás.
Úgyhogy nagyon
kábé,
jó.
Amit Adri mond, ahhoz majd tudok kötni. Alá tudom önöknek támasztani az ilyen állításait forrásunkkal.
Igen, Hérodotosz a fő forrásunk innen, mert belépnek a görögök a képbe. Illetve ugye a ókori és kelti kresztomátia, amiből már eddig is olvasgattunk.
És a Biblia.
És a Biblia is.
Ami pedig a külföldi, főleg jeruzsálemi dolgokat mondja, ugye ebben az időszakban majd fontos lesz Egyiptom számára, hiszen Jehoaház és Jóakin és a többiekkel kapcsolatban jó, nagyon fontos forrásaink vannak, és ugye a külföldi dolgok, főleg majd Nékó. És arról egyébként ilyen kis érdekes dolgokat is hoztunk majd, amikben mindig így majd el fogom mondani.
Majd Franci olvas mindig nekünk, nyitogasd is a könyvédet, mert aztán majd csak oda szólok, hogy hello! És még mindig nincs nyitva. Na, a lényeg, ugye elérkeztünk...
Be van almázva. Igen.
Elérkeztünk a későkorra, ugye időszámításunk előtt 664-től 332-ig tartott ez, ugye 332, Nagy Sándor elérkezik Egyiptomba, ami szinte egy megváltás volt a perzsa uralom után, de majd az utolsó adásunkba, jól felosztogattuk már itt magunknak, és elvileg az utolsó adásunkba decemberbe jön majd Nagy Sándor, ami egy nagyon izgalmas és ilyen szeretett témánk szerintem, vagy szeretjük, nem?
Nagy Igen, Sándort. Mindenki szereti.
Sándort. Igen, és ez a 664-es kezdő dátum, ez pedig ugye a múltkori alkalommal ezt már hallhatták, ugyanis Assurba Napli, az asszír menő csávó, berohan Thébába, elfoglalja és kifosztja azt.
Erről
és...
is olvastunk forrásfő, igen, igen. Ez egy nagyon tuti téma volt.
Nagyjából, hogy miről volt szó a múltkori adásban, ugye ez a 25. dinasztia volt, a kusiták, vagyis a déli szomszédok hadakozása végül is Egyiptom terület, én az asszírokkal, Egyiptom trónjáért. Úgy próbáltuk összefoglalni röviden a múltkori alkalommal ezt, hogy ez egy ilyen macska-egér játéknak tudható be, hiszen egyszer bejönnek a núbiaiak, ez nem tetszett az asszíroknak, akkor jönnek az asszírok, hazazavarják őket, aztán megesküdnek, hogy ők jók lesznek már, mint a núbiaiak, és hogy tényleg alárendelik magukat az asszír uralomnak, és hát nyilván miután kivonulnak az asszírok, akik nagyon messze laknak egyébként Egyiptomtól, és azért nyilván hazahúz a szívük, és nyilván ez miatt is nehéz rendet tartani egy ilyen távoli országban. Amint ezt megérzik az egyiptomiak, rögtön kapják magukat és megint uralkodnak, erre megint visszajönnek az asszírok, tehát erről volt szó kb. A múltkori alkalommal, illetve arról ugye, hogy Peje a legelső uralkodónak mondhatjuk ebbe a dinasztiába, ő volt az, aki egy ilyen vallási út során végül is lerohanja Egyiptomot, és így lesz ő az uralkodó. Csak érdekességként, hogy erről van egy tök jó forrás végül is, amit jól bemutatja a politikai helyzetet is, meg ugye a városokat, ilyesmiket. Na de, ugye most a késő korban vagyunk. A legtöbb egyiptológus úgy vélekedik erről a korról, hogy hát ez annyira nem jó, mert hogy ez már nem igazi Egyiptom, meg nem az az igazi kultúra, ami ugye régen, hát például az új birodalomban megismerhettük, de ez amúgy nagy tévedés, legalábbis sokak szerint, akik kedvelik a késő kort, hiszen amit említettem is, hogy nagyon sok külföldi forrás van, tehát ez az egyik legjobban összerakott korszak, végül is mondhatjuk így, hiszen nagyon sok felől meg tudják támogatni az egyiptomi forrásokat, ami ugye egy csomószor arról szól, hogy hát én győztem ebbe a csatába, holott nem is, mert döntetlen lesz, ugye.
Legjobb esetben is döntetlen. Igen. Igen. Például a kádesi csata, ugye a másik Ramszesznél, akit mindig felhozunk, már a mai napig nagyon izgalmas téma.
Hát igen. Ő az egyik legmenőbb.
Az biztos.
Menő csávó. Na mindegy.
Tehát... És a múmiája is jó állapotban van, úgyhogy ő a legjobb. Meg az apja. Köszönöm.
Igen. Nagyon jó. Na, de. Igen. És ugye az mondják, hogy sok írásos forrás van, és azért nagyon jól ráláthatunk Egyiptomnak mondjuk a politikai vagy katonai helyzetére ezekben az időkben. Ez a későkor végül is négy részre osztható fel. Ez most a Szaiszikor, ez a 26. dinasztia, aztán a következő dinasztia az első perzsa uralom, ami majd megint szintén nem lesz olyan rossz téma, legalábbis azt is így elég jól elsajátítottuk, illetve ugye lesz egy ilyen kisebb függetlenségi korszak is.
Egy utána... emberrel.
Igen.
Nagyon fontos ez, igen.
Ő a kis maga dinasztiájával, és utána jön majd a második perzsa hódoltság, hódítás, és utána jön majd Nagy Sándor, ami tényleg egy ilyen felszabadulást jelent majd az egyiptomieknek, vagyis...
Hát még utána még lesznek a nektanaposzok, meg a nevherítészek.
Igen. Igen.
De az nem annyira izgi ehhez a témához
harmadik.
Képest.
Kicsit visszakanyarodjunk még a múltkori adáshoz, ugye úgy lett vége ennek az egész hadakozásnak, hogy Tarka ugye visszamegy Núbiába, 664 környékén, ugye amikor volt ez a bizonyos tébai kifosztás, és ugye ott is hal meg, kap egy piramis sírt, ugye ezt is az egyiptomi művészetből elsajátították a núbiaiak, ott temetik el ugye, és utána jön az utódot Tanutamon, vagy Tanutamani, ki hogy mondja, és ő megint támad Egyiptom ellen, ugye, mert ilyen, ebben az időben már ugye asszír felhatóság van végül, hogy mondjam, vazallusokat hoztak létre, és ezeket támadja meg Tanutamani, és erre Ninive nagyon bepöccen, és megint küld egy jó adag asszír katonát, és lerohanják Egyiptomot, úgyhogy ugye eljutnak egészen Thébáig, amit be is vesznek, és akkor hazazavarják Tanutamánt, aki még jó ideig bosszankodik, de nem igazán tud már a helyzettel mit kezdeni. Itt lesz vége végül is ennek a kusita napatai birodalomnak, minek? Uralomnak.
Én egyébként az is érdekes, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nem túl pozitív korszak, amit Adri is mondott, de ettől függetlenül pedig nagyon sok dolog keletkezett, majd elmondom például az egyik démotikusnak nevezett írás is ebben a korban keletkezett, valamint ugye a szaiszi reneszánsz, amikor majd az óbirodalmi és középbirodalmi mintákhoz nyúlnak vissza a művészetben, amiről majd szintén a művészeti témánál fogunk beszélni, csak tényleg, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez egy negatív korszak, vagy pedig, hogy csak rossz történt, vagy hogy nem történt annyira érdekes dolog, hiszen ugye lerázták az asszír igát, és végre újra 26. dinasztiaként egyesítették Egyiptomot, emiatt van az ugye, amit beszélt sokszor, már nem a harmadik átmeneti korban vagyunk, hanem tényleg a késő kor vette kezdetét, mert csak egyedül ők uralkodnak Egyiptomban.
Igen. Szammetik az arról híres, hogy ő megint csak egyesítette az országot, mint előtte, és a két országrész, mint előtte már többen is, ugye Ménész még a legelején a történelemnek kb. Az egyiptomi történelemnek, és utána ugye a középbirodalom elején ugye második Mentuhotep, úgyhogy őt is ezzel a országegyesítő címmel.
És utána meg majd az új birodalomban ugye Jachmesz, mikor leverik a Hükszoszokat, úgyhogy ezek nagyon jók, tehát hogy tényleg ezek az elsők, azok mindig menők.
Mielőtt első Szammetikhez térünk, azért az édesapjáról is ejtsünk néhány szót. Ő volt Nékó, az első, ő ugye vazallus volt Egyiptomban, és ő ezért számolja valószínűleg, most amikor betörnek az asszírok, mikor 674-től 664 között voltak egyébként, tehát az 10 év alatt történnek ezek a nagy asszír betörések, meg helyrehozások, meg minden, és ekkor volt az, hogy elviszik első Szammetiket egyébként Asszíriába, ezt is mondtuk már a múltkori alkalom, hogy elvitték, és ugye ott asszír nevelést kapott, és ezzel azt akartak elérni, ugye, hogy majd egy kicsit így rokon szembez majd az asszírokkal, de hát az nem jött össze, majd elmondjuk ezt is. Az
de a főleg lényeg, majd fia második Nékó lesz, aki aktív asszír ellenes lesz, ő már aztán asszír ellenes politikába kezd, meg pufferzónák lesznek, úgyhogy nagyon izgalmas lesz.
Az a lényeg, hogy visszahelyezik ugye Egyiptomba első Szammetiket, és Atribisznek a kormány, hát a vazallus fejévé, vagy hogy mondjam, tehát ilyen kormányzójává teszik majd meg. De szerintem mielőtt belekezdünk, elmehetnénk zenélni, és akkor utána elkezdjük szépen szommetiket, és akkor jönnek a források, és ahogy haladunk, nem tudjuk mennyi idő lesz, vagy mennyire férünk bele, de ahogy haladunk, úgy haladunk.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora a Fáraók földjén. Olá Adriennel ülök itt éppen, és a 26. dinasztia rejtelmeibe vezetjük bele magunkat, meg önöket is, hogyha szeretnék. Nagyon érdekes dologról van szó, amit beszéltünk, vége van a 25. dinasztiának, vége van végre ennek az átkozott harmadik átmeneti kornak, és ennek az izgis korszakok a 26. utána végre pedig
normális
majd
normális forrásokkal tudunk igen. szolgálni, meg normális sorrendben.
És a 27. dinasztia, ugye majd a következő alkalommal, mivel ezt elvileg három részre is szedtük. Mert annyi a forrás, annyi a téma, és annyi mindent lehet ezekről mondani, hogy az hihetetlen. Művészeti dolgokat is tudunk majd mondani, Adrián azokkal készült, valamint a görög városokkal, és egyéb érdekességekkel, valamint forrásokkal még én is készültem. Próbáljuk majd összefoglalni az első két uralkodót ebben az időszakban, akik közül egyéb Szammetik és Nékóról lesz a mai alkalommal szó. Megbeszéltük előbb, Adrián szépen összefoglalta az előző alkalmakat, az előző dinasztiát, és most pedig akkor belevetjük magunkat Szammetikbe. Adrián mondja majd a történelmi dolgokat, meg amiket gondol, én pedig alátámasztom ezeket forrásokkal, egyrészt azért, hogy hogyan lett ő uralkodó, miket tett a görögökért és a görög városokért, valamint lesz egy aranyos kis sztori, ami egy ilyen kis érdekesség és a kétnyelvűségről, valamint az ősnyelv és az első embereknek a kutatásáról. Valamint egy fontos dolgot szeretnék még Szammetikről mondani, amit előbb is egy kicsit belekezdtem, hogy a démotikus nyelv, a démotikus írás az ebben az időszakban válik fontossá, és ebben jelenik meg. Ugye maga ez egy görög elnevezés, hogy démotikus, de ez egy népi nyelv tulajdonképpen, az a fordítása, adminisztratív feliratokat és irodalmi feliratok is vannak ezen a nyelven, ebben az írásban. A későkorban, alsó Egyiptomban kidolgozott írás, és az első korszak az első Szammetik idejére tehető, mert ekkor jelentek meg az első démotikus feliratok, és a perzsa korban pedig általánosan használták, ami szintén fontos. Az utolsó felirat pedig időszámításunk utáni 5. században volt Féle szigetén, tehát ez is milyen érdekes, hogy meddig megmaradt. Ennyit szeretem volna róla. Csak hogy a démotikust azt ide köthetjük mindenféleképpen.
Köszönjük, hogy elhozol tanulmányaidat, ez nagyon néz ki. Na, akkor vágjunk bele Szammetikbe. Ugye említettem, hogy visszaküldték Egyiptomba, hogy majd ott támogassa az asszír dolgokat, és ugye neki adták Atribisz kormányzóságát. Pár dolgot mondanék Atribiszról csak röviden. Tel Atrib, a Nílus damiettai ága mellett fekvő mai Benha várostól észak-kelet irányban van. Amúgy ez volt a Nomosznak a fővárosa. Már az Óbirodalomba is visszanyúlik a történet ennek a városnak, és az Újbirodalomból is van egy kis forrásunk, harmadik Amenhotep korából, aki egy templomot is építetett itt, ami sajnos nincs meg. Kb. Amiket mondok ma épületeket, hogy igen, itt volt épület, meg ott volt, semmi nincs meg. Kb. Nagyon, nagyon az idő, meg az emberek, erről lesz pont szó majd szerintem hétfőn az előadáson, amit mondtunk önöknek, hogy hétfőn 5 óra akkor a Nemzetek Házában lesz ugye a havi gyűlés, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak ez a
gyűlése. Ahol összegyűlünk.
Ahol mindig valami előadást hallgathatnak meg, és ugye most majd egy pont ez lesz a téma. Egy restaurátor hölgytől hallhatjuk ezt a Nemzeti Múzeumnak a restaurátorától, hogy mennyire romlik az állapota az egyiptomi műemlékeknek. Úgyhogy ez is pont egy ilyen dolog, mert hogy már nagyon kevés dolgot lehet fellelni. Azokból mondjuk, amit lehet még a 18. században az elődeink láthattak. Meg Hérodotosz maga még korábban. Na, de a lényeg, hogy igen, elsőbb Szammetik ugye azon vazallus fejedelmek egyike, akiket az asszírok meghagytak a tartományok élén. Viszonylag hosszú volt az uralkodása, ez alatt lerázta az asszír rabigát, vagy hogy mondjam, tehát hogy ez az asszír fennható, mi ez?
Az asszír igát.
Az asszír igát rázta le, köszönöm. Ugye győzelmet aratott ugye a kusiták felett is, akik ezzel elbuktak, és ugye elveszítették a uralmat Egyiptom felett, illetve egyesíti egész Egyiptomot, és ezáltal egy újra központosított hatalom lesz. Mindezt ő csinálta, de ugye menjünk bele akkor ezekbe részletesen. Szerintem akkor fel is olvashatnád, hogy hogy került trónra.
Igen, meg a kis sztorit róla. Igen. Az egyik az kis sztori hozzá kapcsolódik, ez nagyon érdekes amúgy. Úgy gondoltak az egyiptomiak, hogy ők az első emberek a világon, és ők a legfontosabbak, és mikor Psammetik elfoglalta a trónt, akkor bizonyságot szeretett volna szerezni arról, hogy kik az első emberek, és emiatt azt találta ki, hogy az egyik pásztorának adott két gyermeket, és megmondta neki, hogy ne beszéljen hozzá semmilyen nyelven, csak maradjon, tehát hogy kapcsolatban marad velük, de hogy nem beszélhet előttük, és hogy amilyen nyelven majd meg fog szólalni a két baba, az az első nyelv, és azok az első emberek, és ez majd a frig nyelv lesz, mert az a kis pásztor etette őket, és egyszer, amikor elvileg, hogy két év múlva, miatt a pásztor mindig meglátogatta őket, és mindig adott nekik enni, ment hozzájuk, és a babák azt mondták, hogy bekosz, és hogy először nem figyelt rám, mert ő se tudta, hogy ez micsoda, de egyre többször mondták, és szólt Psammetiknek kinyomozta, hogy ez azt jelenti, hogy kenyér és étel, és emiatt ugye ezt lefordították, és tudták, hogy a freak, tehát hogy úgy, hogyha nem beszéltek ugye a babákhoz, így kinyomozható az úgy első nyelv. Igen, úgyhogy ők voltak az elsők, amúgy ez egy nagyon cuki sztori, és tényleg szerintem érdekes. A másik pedig az, hogy került hatalomra. Amúgy Herodotosz néha azért elveti a súlykot, és csak úgy össze-vissza ír, vagy pedig hallja, amiket hall, és olyan népmeseszerűen leírja. Ez lesz majd például Kambüszészékkel is, mert nem kell olyan negatívan felfogni majd, ahogy ő ugye gondolja, de, és nagyon sok mese is van benne, de amúgy szórakoztató és aranyos. Tehát akkor gyorsan arról csak annyit olvasnék fel, hogy ki akarták választani, ki legyen a király. Egyiptom király, és a fő pap kihozta az áldozáshoz használt aranycsészéket, de elvétette a számot, és 12 helyett csak 11 csészét hozott. Psammetiknek, aki leghátul állt, már nem jutott csésze, erre levette fejéről a bronzsisakját, abba fogta fel a maga áldozati italát, így módon áldozott. A királyok, mint mindig, akkor is sisakot viseltek, Psammetik ugyan nem gondolt semmi rosszra, amikor a sisakjából áldozott, a többieknek mégis szemet szúrt eljárása, és eszükbe jutott a jóslat, amelyet kaptak. Aki közülük bronzsészéből áldozik, az Egyiptom egyedüli királya lesz. Tehát így lett maga elvileg a hagyomány szerint Egyiptom királya, szintén nagyon aranyos, és a lényeg, hogy ilyenek lesznek végig, tehát nagyon érdekes. Majd még idézek mindjárt, hogy mit is csinált ugye a görög városokkal, de azt még Adrián felveszeti majd.
Ja, igen, akkor még ugye mi a legfőbb célja most Psammetiknek? Szét van esve az ország. Azért gyorsan összefoglaljuk, hogy jutottunk el idáig. Már a Ramesszida királyok korában beszéltünk erről, hogy elég gyengék voltak, és ez miatt összeomlott a központosított kormányzat. Másik probléma Ámon-Ré tébai papsága, erről is nagyon sokat beszéltünk az elmúlt alkalmakkor, egyre nagyobb összpontosuló hatalommá váltak, és a papság után az isteni feleségeket is említettük, Ámon isteni feleségeit, őnekik is nagyon nagy hatalmuk lett. Tehát az egész tébai papság és papnők, mindenki annyira a királynak a hatalmától annyira elszigetelődtek, és saját hatalmuk volt, és saját földekkel rendelkeztek, és tényleg szinte így ki tudták vonni magukat a királynak a felügyelete meg figyelme alól, és pont ez vezetett ahhoz, hogy így megerősödtek. Ami fontos volt, még a líbiai elemek, akik szóltunk róluk, szépen lassan beszivárognak az országba, letelepednek, voltak kisebb támadások is, de inkább ez a szivárgás volt a gond. Nem figyeltek annyira rájuk se, és azért úgy gondolták, hogy ők is így szépen bekerülnek ugye politikába, társadalomba, és mind a kettőnek a csúcsára is eljutottak, és ez elég volt ahhoz, hogy egy több dinasztiából álló kis hatalomra jussanak. Ezt verik le majd a kusiták, akik szintén jönnek, ez megint egy probléma, főleg az, hogy az asszírok is itt vannak, akik szintén Egyiptomot akarják, ahogy a núbiaiak is, és ezek mind itt az országukba csapnak össze, tehát mindig volt valamilyen megszállás az országban az utóbbi időkben, és ez nem segít senkit, illetve ez miatt a gazdaság is romlik, a belpolitikai helyzet is nagyon rossz, mert az emberek zavarognak, elégedetlenkednek. Úgyhogy nagyon sok gondja volt végül is első Psammetiknek, hogyha megnézzük, ami lényeg, hogy egy egységes államot akart létrehozni, és ez miatt figyelnie kellett a tébaiakra. Ezt úgy oldja majd meg, hogy Naukratiszt a lányát tolja be, vagyis megcsinálja azt, hogy ő legyen a Ámon isteni feleségének a következő utóda, tehát hogy örökbe fogadtatta végül is az akkorival, a jelenlegi papnővel végül is, és így ez megoldódott ez a helyzet, mert ez a legnagyobb tébai dolog így a kezébe került végül is a lányán keresztül, úgyhogy egy dolog kipipálva. Azt is mondtam, hogy egyesíti az államot, először még csak a deltában uralkodik, főleg az északi részén, aztán az egész deltát uralja, és aztán pár év múlva már az egész ország, úgy írnak róla, pont azt hiszem Herodotosz említi, úgyhogy aki az egész ország fölött uralkodik, tehát megtörténik ez az egyesítés, ez a lényeg. Asszír támogatással vette át egyébként apja pozícióját, A fő központok, fő hatalmi központok Szaisz, Memphis, Atribisz és vallási központ, ami vallási szálak miatt fontos, az pedig Butó. Mondok pár dolgot ezekről is, csak nagyon röviden. Szaisz ugye San el Hagar, ahogy ma mondanánk, hogyha egy taxiba ülnénk is, el akarnánk menni oda.
Ahogy ugye mi is tanultuk, így tanultuk meg, pont ezekkel a szavakkal, hogyha taxiba ülnénk, ezt mondjuk a taxisnak.
Igen. Nílus Rozetti ága mentén fekszik, és ami fontos, hogy Neit istennőnek a kult az központja, tehát egy fontos vallási központról beszélünk, már a korai fáraó korban is az volt, illetve az óbirodalomban inkább ilyen mitológikus célpontként tűnt fel. A 26. dinasztiának, tehát a jelenlegi dinasztiának, amiről most beszélünk, annak pedig a fővárosa. Az a furcsa, hogy mivel ez a főváros, meg központ, meg minden, valószínűleg nagyon sok templom, meg épület állhatott itt, és mégis nagyon kevés dolgot találtak ehhez képest, tehát nagyon kevés dolog maradt meg. Ennek oka az, hogy már a középkor óta elhordták a köveket, ugye mindig az erős beszéltünk már nagyon sokat, hogy a régi meglévő épületeknek a köveit újra felhasználják, az úgy idő és pénz, spórolás is egyben, illetve a régi elődökhöz valnek a, tehát hozzájuk fűződő tisztelet, vagy nem tudom, ennek a jel, de hát inkább szerintem arról volt szó, hogy csak spóroljanak, meg hamarabb meg legyen a dolog.
Hát de mindig olyan negatív.
Hát csak szerintem simán erről volt szó. Ők is csak emberek. Ugye, mint mi. Na, a lényeg az, hogy amik voltak meg ilyen téglafalak, vályogtéglafalak, azt meg egyszerűen beforgatták a szántóföldekbe, mint trágya. Tehát így eltűnt kb. Szaisznak az összes épülete, amiről így tudhattunk. Amúgy a múlt század végén találtak egy ilyen nagy körítő falat, de most arra ez sincs már meg. Tehát ez meg gondolom inkább ilyen természeti dolgok miatt nincs meg, de a fene se tudja.
Meg a talajvíz miatt.
Talajvíz.
De folyamatosan szivárok be.
Amit mondtam még, ugye Butó, ez a vallási központ volt, és ugye már nagyon, nagyon régre visszamegy a története, ugye még a predinasztikus korba kb. Egyik központ volt. A delta északi középső részén található, ez pedig Uadzset, kobra istennőnek a központja, aki alsó Egyiptom védelmezője itt. Itt is találtak templomkörzetet, meg lakóépületeket, tehát itt legalább vannak romok, de itt is nagyon nehéz, ugye Butóban van, azt hiszem az, hogy nagyon nehéz ásatást végezni, mert annyira vizes a talaj, hogy közel van a tengerhez, hogy nagyon sokáig tart, mire leszivattyúzzák mondjuk egy kis egy négyzetméteres, vagy nem tudom mekkora területnek a vizét, mire leszivattyúzzák, kb. Egy órájuk van ásni, aztán megint feltöltődik, úgyhogy nagyon nehéz körülmények között dolgoznak az egyiptológusok és a régészek. Mondtam ezt, hogy először még asszír támogatással került Egyiptom élére, Szammetik. Na de, az asszíroknak is egyre több problémájuk volt. Egy az, hogy Egyiptom nagyon messze volt, azért nehéz volt tényleg úgy ténylegesen felügyelni rá, hogy minden rendben menjen. A másik jönnek a babilóniaiak, akik meg már őket fenyegetik, sokkal nagyobbak voltak, sokkal nagyobb volt a haderejük, asszíriának nem volt akkor a hadereje, hogy mindenre figyeljen, tehát Egyiptomra is meg ilyenekre. Meg Babilóniára.
És meg asszíriának csapatokat is küldünk segítségül. Tehát, hogy annyira inkább a nagyobb ellen fogjunk össze, mint hogy az legyen, és ez lesz meg később a perzsáknál is. Tehát, hogy egyre ez folyamatosan jön majd.
Nőlnek ezek a mindenféle népek.
De egyébként elég jobb bírja azért ahhoz képest. Majd a többiekhez képest. Igen.
Az a lényeg, hogy egyébként tipikus szaisziként Szammetik kihasználja ezt az asszír gondot problémát, és simán kisajátítja magának Egyiptomot, ő úgy gondolja, hogy most már hagyjuk az asszírokat, sőt a lüdiai gügésszel köt szövetséget, tőle kér, és itt következik majd Franci mindjárt, tőle kér zsoldosokat, és így kb. Ez az, hogy így lerázza magáról az asszír igát ezekkel.
Ez a kedvenc kifejezésünk.
Az iga?
Hát, hogy lerázza az asszír igát.
Igen.
Ezt negyedjére mondjuk.
Mint az asszimiláció pár.
A kulturális
asszimiláció.
Arról most sajnos nincs szó. Bár végül is lehet, mert görögökről van szó.
Igen, mindig valaki mostanában, valaki itt van Egyiptomba, és beolvadnak. Na, a lényeg az, hogy a görög zsoldosok jönnek Egyiptomba, ezért olyan serege lesz Szammetikhez, ami mindenképpen szükséges most neki ahhoz, hogy elkezdje a nagyobb dolgokat, mint a gazdaság helyreállítása, a politikai dolgok, a vallás, az építkezések, és úgy eleve az, hogy szabadon tartsa az országot, meg belül se legyen semmi gond. Tehát ehhez kellenek neki a vazallusok, és így amúgy pont ez miatt tudja szerintem az egész országot, a fennhatóságos, az uralom alá vonni, mert hát kiáll ellen egy nagy, hatalmas zsoldos seregnek, hát senki. Úgyhogy ez történt. Egyébként ezekből a zsoldosok, na ezek a zsoldosok főleg káriaiakból és ión zsoldosokból álltak. Itt egyébként pont itt ennél a görög dolognál kapcsolódik be, ugye Hérodotosz meg a forrásunk. Tehát nem tudom, miről szól az a forrás, hogy most akarod? Ugye,
hát a görögökről, hogy letelepítette őket.
Aha, itt mondhatod már, hogy mondhatod. Akkor legyen egy kis forrás most megint.
Tehát görögökkel való kapcsolat itt nagyon fontos, és a későbbi időkben is nagyon fontos lesz, majd a következő két uralkodónál is, arról majd Adri fog bővebben beszélni, mert ez az ő témája volt. Tehát ez ugye a forrás. Szammetikosz az iónoknak és káriaiaknak, akik uralomra segítették, földbirtokot adományozott a Nílus két partján, és meghagyta, hogy ott telepedjenek le egymással szemben. Ennek a területnek Tábor lett a neve. De nem csak földet adott, hanem az összes többi ígéretét is beváltotta. Milyen rendes ember. Majd egyiptomi gyermekeket küldött hozzájuk, hogy megtanulják a hellén nyelvet, Egyiptomban most ezeknek a gyermekeknek az utódai a tolmácsok. Az iónok és a káriaiak sokáig laktak ezeken a területeken, nem messze a tengertől, Bubastis városa alatt, a Nílus péruszéni torkolatánál. A következő alkalommal felkerül a térkép, és akkor mindenki tudja követni, hogy miről is beszélünk. Amúgy ez a keleti részen van, ez a péruszéni torkolat. Igen, tehát később azonban Amaszisz király áttelepítette őket Memphisbe, hogy mint testőrei megvédjék őt az egyiptomiaktól. Egyiptomba való letelepedésükkel teremtett kapcsolatot a hellének és az egyiptomiak között, és ennek jó voltából ismerjük pontosan a Szammetikosz uralkodása idején és később történt egyiptomi eseményeket. Ez nagyon izgi. Mert ők voltak Egyiptomban az első idegen nyelven beszélő telepesek. Azon a helyen pedig, ahonnan áttelepítették őket, még az én időmben is megvoltak a hajókat vízre bocsájtó hengereik és összedőlt házaik. Szammetikosz így szerezte meg az uralmat egész Egyiptom felett. És ami még érdekes, hogy mit csinált, nem a görögökhez kapcsolódik, de azért érdekes, hogy ugye Egyiptomnak az ura lett, és a Memphiszi Héphaisztosz templomot, ugye fontos, hogy egy görög helyére utaznák, görög istenneveket találunk, mert ugye megfeleltették egymástnak az egyiptomiakat és a görög isteneket, a Héphaisztosz az pedig Ptah, mert mind a kettő ilyen kézműves isten. Meg hát Memphisz ugye Ptahnak a központja. Héphaisztosznak, azaz Ptahnak templomot épített, és az ott lévő templomot még megtoldotta egy délre néző előcsarnokkal, és az ápiszbikáknak is egy udvart épített, hogy ott legyenek, mikor megjelennek. Ugye erről is volt szó, hogy mennyi fontos kritériumnak kell eleget tenni a szegény kis bikának, hogy valóban ápiszbika legyen. Amúgy ebből is biztos egy kicsit túlzások vannak, de hát így szép. Tehát, hogy ott legyenek, és még így építkezett is ezen kívül. Tehát ezt úgy gondoltam fontos. Ennyi.
Lesz még forrás?
Az már csak Nékó.
Nékó.
Akkor... Aki lehet, hogy nem is fér ma bele, ki tudja.
Nem baj, pedig amúgy Nékóz nagyon sok forrásunk van, mert ők a Bibliában is, meg a Kresztomátiában Szammetikről valami?
Nem igazán, inkább csak azt írok nála, de csak megemlítik.
Uh-huh. Jó, akkor folytatom. Hogy ugye volt az a zsordos hadserege Szammetiknek, ugye két funkciót láttak el, egyik ugye Egyiptom biztonságát garantálni több irányból, és ugye ez az asszíriai irány, a perzsa, meg ugye majd a babilónia, tehát ez kb. Elég sokáig még hasznunkra válnak. Tehát, hogy ezeket a külső támadásokat visszaverjék, illetve ugye az is fontos, hogy hát így egyensúlyba tartsák az országon belüli dolgokat, tehát voltak ilyen egyiptomiakból álló harcos osztály, amikre azért figyelni kellett, hogy az ő hatalmuk korlátozott maradjon. Egyébként ezek ilyen líbiai felmenőkkel rendelkeztek. Ó, és itt most én is majdnem azt mondtam, amit most felolvastam, hogy ugye van ez a Bubastis és a Nílus péruszíni ágak között van ez a Tábor nevű dolog, és itt egyébként többen is ástak, és hogy miket találtak, ugye Tellel, Dafána, vagy Daphné.
Vagy Daphné.
Itt nagyon sok mindent találtak. Találtak egy, valószínűleg egy ilyen állomáshely lehetett itt, az aiszi korban, mert nagyon sok cserép edényt találtak, és ez körül pedig ilyen kazamatákból álló vályogtégla emelvényt, ez ilyen hatszögletű, ilyen mélysejt elf szerint épült dolgot képzeljenek el. Ezek a kazamatáknak a többsége egyébként homokkal volt feltöltve, és ilyen satszolnak a kutatók vagy az ásatók, hogy kb. 10 méter lehetett. Lehet egyébként, hogy valami erőd állhatott itt, ugye nem tudjuk így már biztosan. Az viszont biztos, hogy első szammeti korára datálhatjuk ezt az egész épületet. Egy ilyen masszív téglalap alakú vályogtéglafalas területen belül pedig egy ilyen vártorony volt, vagyis hát úgy gondolják, hogy valószínűleg így volt. A polgári település pedig ennek a falnak a külsején helyezkedett el. Itt egyébként gazdag görög gyalogsági felszereléseket találtak, és vannak ilyen tengerészeti bázisra utaló jelek is. Majd ez is Nékónál lesz inkább fontos, a tengerészet, meg a vízi dolgok, hogy kiépít egy csatornát egészen a vörös tengerig, de ez inkább a kereskedelemhez, meg a gazdasághoz kapcsolódik, ami ugye szintén fontos, mert mindjárt eljutok ide is. Ugye nagyon fontos volt, már hangsúlyozom többször, hogy nagyon fontos volt a zsoldosoknak a szerepe. Hát nyilván ezt azért az egyiptomi katonák annyira nem nézték jó szemmel, hogy így kb. Ki vannak fényezve, és azért sokan egyébként fel is lázadtak, és elhagyták Egyiptom területét. Aztán nem tudom, mi lett velük, letelepedtek máshol valószínűleg. politikában ugye a központi kérdés mi, Egyiptom gazdasági felvirágoztatása, azon kívül, hogy legyen központosított hatalom, a gazdaság is nagyon fontos. Ugye egy szilárd gazdasági háttér alapja mindig a mezőgazdaság, ez majd Amasisznál lesz a legtökéletesebb, majd ott gondolom lesz róla valami forrás, majd ha oda jutunk. Kereskedelemnek a támogatása is nagyon fontos ebben a korban, ugye főleg a görög kapcsolatokat emelném itt ki. Egyiptomon belül is rengeteg görög kereskedelmi állomás jön létre, ilyen néven, hogy Efesosz, Lesbosz, Kiosz, Ciprus és Szamosz. Jól hallják, igen, ezek görög nevek, görög város nevek, helynevek, már amelyik hely valamelyik lett sziget, ja. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ilyen görög helyneveket viseltek ezek a létrehozott kereskedő városok. Igen, és majd Naukratiszról is lesz szó, de azt inkább majd még későbbre hagyjuk, mert már így
csapunk belefélni. Jobb kitrísás, ott a barégen is bele tudunk majd tenni.
Ami fontos, hogy ja igen, azt említettem azt, hogy második Nékó ásatott egy csatornát, Nílus és a Vöröstenger.
Arról is van egy nagyon jó forrás.
Na, majd lesz arról is. Akarod most?
Nem, szerintem nem fogunk beleférni a 42-ben.
Ja, még igen, majd mindjárt zenélünk is. Na mindegy, a Nílus és a Vöröstenger között ásatott második Nékó egy csatornát, ami szintén valószínűleg gazdasági szempontból volt fontos, ami azt mutatja...
Ne lőd le!
Mi a poén?
Hát ez.
Hát de már lelőttem. De hát majd felolvasod, az úgy sokkal jobb, mint én most így elmakogom. Na az a lényeg, csak arra akarok rávilágítani, hogy a gazdasági aktivitás ott is, tehát Afrikának ezen a részén, tehát Egyiptomnak ezen a részén, így mutatkozik valami mozgás. De ennyi nem elég, ugye bár kell ideológiai támasz is, melyet a nép is magáévá tehet, ugye ilyen szépen fogalmazva. Eddig ugye az volt, hogy az Isten királyság elmélete, ami ugye az, hogy az Isten királynak, tehát a fáraónak az a dolga, hogy fenntartsa
a mátot,
az igazságot a kozmoszban, a rendet, ugye a birodalom irányítása mellett, és teljesíteni kell, hiszen akkor lesz csak törvényes uralkodó, hogyha törvényes cselekedeteket végez. Ugye ő volt először is, ugye egyesíti az országot, ez nagyon fontos, ezzel már azért helyreáll a mát az országban, ami ugye így a népnek elég jó, tehát elfogadják Szammetiket úgy, ahogy van. Ez Nitókrisznek az örökre befogadási stílén rajta van, nem tudom, arról van-e valamink.
Nincs.
Ez mind forrás, mindegy, de ezen legalább így lehet látni, hogy mi volt. Ugye az építkezés munkák is nagyon fontosak, ami nagyon fura, mert valószínűleg Szaisz, mivel egy központban állt, meg ugye főváros volt, sok dolog épülhetett itt, de nagyon kevés dolgot találtak. Ez valószínűleg azért volt, mert a deltában található, és a deltában azért nem olyan jók a viszonyok, ami az épületeket illeti, meg ami az épületek megmaradását. Amit említett Franci, ugye volt Memphisben egy táltemplom, aminek a déli pülónját valószínűleg ő építette, illetve egy ápisz bikák tiszteletére is épített templomot. És a következő dolgok nekem már főleg művészetesek, illetve hogy mi történik akkor a görögséggel, de szerintem már lehet, az nem is fog beleférni, de most akkor gyorsan elmennénk zenélni, és akkor utána folytatjuk a művészetes dolgokkal.
Ma ktibsh alik fi نفسي أشوفك أسمع صوتك أعمل إيه وأروح لك فين بعدك مش واخد على نفسي بعدك مش عارف أنا مين صعب علي أتحمل بعدك وأعيش العمر حزين ده أنا لو غالي عليك ترحمني أنا مش عارف أعيش غير بيك ما اكدبش عليك في بعدك مت من الوحدة ولا بستطعم شيء في الدنيا ما اكدبش عليك ما اكدبش عليك ايامي بقت كلها واحدة والليلة تفوت زي الدنيا ولا ليلة
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, amelynek címe Fárok földjén. Olá Adriennel ülök itt a 26. dinasztia két tagjában, vagyis inkább csak az egyikkel, mert a másodikra nem jutott idő, elbeszéltük az időt, de nem mondják, hogy nem
azt
élvezték.
Azt hittem, a dinasztia egyik tagja.
Nem, második Nékó. Nékó, igen, ő maga. De őról a következő alkalommal lesz, mert annyi forrás van róla természetesen, hogy az csak na, Biblia és Herodotosz együttesen. Most összefoglalnám röviden, hogy miről is volt szó, megismerkedtünk elsőbb szammetikkel, de előtte összefoglaltuk a 26. dinasztia elejét, miért jó, ugye démotikus írás, ezen kívül az archaizálás a művészetben, majd Adrián mindjárt a művészetre rátér jobban, konkrétabban, hogy idealizáltak, avagy sem, valamint a görögökről volt szó, a görögökkel való kapcsolat, a kárja és Ion zsoldosok, akik ugye tudták, hogy mitől dőlik a légy, jobban harcoltak mondjuk egyes témákban, mint mondjuk az egyiptomiak. Asszíriának segítséget küldtünk az elején, mert ugye féltünk a nagyobb hatalomtól, de hát Asszíriának nincs már sok esélye ebben az időszakban, úgyhogy jönnek a többiek, később pedig majd a következő alkalommal a perzsák. Ezen kívül, mi az nem ezekről volt szó? És ezen kívül még beszéltünk, Adrián szépen elmondta Butó és pár fontos város, amilyen kormányzóság volt ebben az időszakban, annak a történetét is, hogy kik ástak itt és mit.
Franci meg olvasott forrásokat nekünk.
Igen, hogy mindenki beleélje magát ebbe az időszakba, mert nagyon fontosak ezek a források. Valamint...
Olvassanak Hérodotoszt, kellemes kis könnyű olvasmány szerintem.
Igen, nagyon jó, lehet vele haladni, és érdekes, de a perzsást ezt ne vegyék komolyan, mert nem feltétlenül igaz. Akkor Adriának át is adom a szót.
Ja, maradt 4 percünk, úgyhogy...
De Adrián tud róla egy kicsit a művészetről beszélni.
Jaj, nem sok minden történt igazából.
Szóval
tehát a maradék 4 percben gyorsan mondok valamit a művészetről. Az a lényeg, ugye nézzük össze a sírművészetet, ugye nincs látványos sír. Ugye az új birodalomban mi volt? Hatalmas, kifaragott, mi az? Mi van? Királyok völgyében ugye gyönyörű sírok, erről nagyon sokat beszéltünk, hogy festett falak, díszített falak. Na hát az itt nincs. Nincs ilyen látványos halotti emlékmű, van igazából egy kápolna sír, vagy a kápolna sírokról van szó, amik a templomok udvarain épültek. Ugye ennek valószínűleg biztonsági okai lehettek tekintve, hogy az előző korakban mennyi fosztogatás történt, és ezek alól a királyi halotti valamik, mik ezek épületek sem voltak kivételek. 4 szaiszi templomának udvarán vannak ezek a sírok, csak hogy nincsenek, mert egy sincs. Mondtam, hogy nem lesznek semmi. Egyébként Herodotoszból, meg a Herodotosz alapján írásai alapján és az előző korok, tehát mondjuk a Taniszi kornak a sírjai alapján, ugye ők voltak azok, akik elkezdték ezt, hogy na, bemegyünk a templom körzeten belülre Taniszban, és Taniszban is ott temetkeztek, ugye oszorkon Szuszennét, ezek biztos emlékeznek rá, azért volt itt is egy szép kis lelet, amit elmeséltem, hogy ilyen ezüst koporsó, meg aranymaszk, meg minden. Na, valószínűleg, hogyha megnézzük azokat a sírokat, meg Hérodotosz leírásait, akkor elmondhatók, hogy valószínűleg két részből állhattak ezek a szaiszi sírok. Föld felett volt ugye egy halotti kápolna, ami általában festett volt, reliefek voltak a falon, illetve ez alatt található a sírkamra, ugye a királyi szarkofággal, ami szintén díszes volt, és a sír melléklet, hát az annyira nem volt már gazdag, mint az előző korokban, ugye, de ami fontos, hogy a szobrászatban és a síkművészetben egy ilyen új típusú rendszer köszön vissza. Ezt úgy hívjuk, hogy szaiszi kánon. A lényeg, hogy a láb előre lép, egyébként a görögök, a görög szobrászatot ezt a szaiszi korból kölcsönzik. A királyoknál ilyen idealizálásról beszéltünk, ugye pont, hogy az előző korokban mondhattuk el azt, hogy visszanyúltak szintén az ilyen közép- és újbirodalmi dolgokhoz, és itt is megvan ez, csak hogy nem realizál az arc, hanem itt inkább ilyen idealizálásról beszélhetünk. Igen, ami fontos, hogy egy ilyen technikai jellegzetesség, hogy a kemény köveket használták főleg a szobrokhoz, és ezeket polírozták, tehát a polírozás használták, ez nagyon fontos, de majd Amasisznál fogok erről beszélni majd pár adás múlva, mert főleg neki maradtak meg ilyen jelentősebb szobrai. Tehát ó- és középbirodalmi előképekhez nyúlnak vissza már, ami a testet illeti. Fontos változás, hogy például második Nékónál lesz majd ez is a szobrászatában, hogy nem koronával van a fején a szobor, hanem nemeszkendővel. A nőket is ábrázolták, ugye az istenfeleségekről van itt szó, illetve az elitben a nőket. Új birodalmi kánon itt is vissza figyel, és ami fontos, hogy rövid zsákparókával, tehát az ilyen jellegzetesség a kornak, illetve kettős tollkorona, napkoronga, itt a test idealizál. Szerintem ennyi. Majd még úgyis a későbbi korokban, későbbi fáraókhoz lesz inkább a szobrászat, úgyhogy majd akkor beszélek a szobros dolgokról. És akkor ennyit szerettünk volna mondani ebben az adásban, úgyhogy akkor találkozunk 4 hét múlva, második Nékóval, forrásokkal, görögökkel, addig is vigyázzanak magukra, és köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.